Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, egyházunk rendje szerint a diakóniai, azaz a szeretet szolgálati vasárnapon. Boldog, aki szánja a nyavajást, és könyörül rajta ínségében. Olvassuk a Zsoltárban. Isten hozta mindazokat, akik feljöttek az Úr házába, és Isten áldja meg diakóniai vasárnapi Isten tiszteletünkön. Magasztaljuk a mi Urunkat, s énekeljük a 165. dicséret első versét. Legyen ez bizonyság és hitvallás, 165. dicséret, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amely írva található Márk evangélium a 14. részében, a 3. résztől a 9. olvasom Isten igéjét. Jézus megkenetése Betániában. Amikor Betániában a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, odament egy asszony, akinél valódi és drága nádruskenet volt egy alabástrom tartóban. Ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. Egyesek bosszankodtak magukban. Mire való a kenetnek ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több mint 300 dénárért, és a pénzt szegényeknek szétosztani. És megharagudtak az asszonyra, de Jézus ezt mondta. Hagyjátok őt, miért bántjátok? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek vannak. És amikor csak akartok, jót tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, ami tőle telt. Előre megkente a testemet a temetésre. Bizony mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Amen.
Tegye áldottá a mi kegyelmes atyánk a lélek által az ő igéjét, hogy annak befogadói, megtartói, megcselekvői lehessünk. Helyet foglalva, testvérek, a 165. ének a megkezdett dicséret második és harmadik verseit énekeljük. A 165. ének második verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, ő, kit éjjel-nappal angyalsereg áld s magasztal.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, imádkozzunk. Mennyei édes Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, a Szentlélek közösségében és közelségében, hálát adunk neked azért, hogy a munka és a megpihenés, a fáradtság és a feltöltődés ritmusát ajándékozod az életünkbe. Köszönjük neked ezt a napot, ahol testünkben is és lelkünkben is elérjárulhatunk, megpihenhetünk nálad, a te erőidet, a te bíztatásodat vehetjük. Urunk, visszatekintünk előtted mindarra, ami történt bennünk, vagy történt körülöttünk az elmúlt időszakban is. Köszönjük neked az ajándékait, a szépségeit, az örömeit napjainknak. Azért is hálát adhatunk, hogy letehetjük eléd mindazt, ami teher, fájdalom vagy nehézség, kudarc, vagy éppen a lelki ismeretünknek szomorúság. Te tisztítsd meg szívünket. De köszönjük, hogy te is érkezel hozzánk ajándékoddal, szavaddal. Add meg, Urunk, hogy nálad, benned erősödjünk meg ma is. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésre készülve az 512. dicséret második versét énekeljük. Az 512. dicséret második verse így kezdődik. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat. Testvéreim, Isten igéjét, melyet ma köztetek az ő lelkes segítségével hirdetni szeretnék, a Jelenések könyve második fejezetének 19. verséből olvasom. Így szól a feltámadott és az eljövendő Jézus: tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. Eddig az írott ige, foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntök mindenkit diakóniai szeretetszolgálati vasárnapunkon. Köszöntjük mindazokat, akik az egyházközségünkben, akár hivatásszerűen, akár önkéntes alapon szeretett szolgálatot végeznek, illetve köszöntjük e helyről is a megyei kórház dolgozóit, akik elfogadták meghívásunkat. A mai vasárnap, február első vasárnapja, országszerte szeretett szolgálati vasárnap az egyházunkban, és ez az alkalom igazából a cselekvő szeretetnek, a tetteknek az ünnepe. És ebben a rövid ige hirdetésben én is ma ünnepelni szeretnék, és minden jelenlevőnek biztató, lelkesítő szót szeretnék tolmácsolni a mi Úrunktól, Jézus Krisztustól. Kettő szóról szeretnék beszélni, azt elmélyítve, ez a két szó pedig így hangzik: tudok cselekedeteidről. Először azt nézzük meg, hogy milyen tudás ez, ami Istenünk részéről. Többféleképpen ezt, lehet ezt a szót fordítani, tudok cselekedeteidről, ismerem a tetteidet, vagy látom a te dolgaidat. Mindegy, hogy melyik fordítást használjuk, ez a tudás, ez az ismeret valami olyasmit jelent, mint amikor valaki hosszú éveken vagy évtizedeken keresztül, névtelenül, a nyilvánosságtól elzárva maga értékes, fontos munkáját, feladatát végzi, és egy napon egy levelet kap ez az illető, amelyben arról tájékoztatják, hogy már nagyon régóta ismert előttük a munkája, kitüntetik őt, és egy szép ünnepségre meghívják. Ez valami olyan tudás, amit nem csak légből kapott az ember, nem csak pletyka szinten szerzett meg az Isten, hanem nagyon mélyről és nagyon régről ismeri a mi életünket. Mintha azt mondaná az Isten nekünk, hogy nem valami Isten háta mögötti helyen élünk, nem tudok cselekedeteidről, kapcsolatban vagyok veled. Ismerem az életközegedet, az életkörülményeidet, az életed sokféle színterét, annak feszültségeit, örömeit, annak vívódásait, mindazt, amilyen nyomot hagynak a hétköznapok benned, én érzem, amit te érzel, értem a te gondolataidat, közel vagyok hozzád a suttogás közelségében. Jézus is a hegyi beszédben éppen ezért mondja azt, hogy tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek őtőle, és ezért mondta azt Barth Károly, ismert református teológus, több ezer oldalas dogmatika szerzője, hogy Isten útjai, a mi útjaink keresztül megy nappalinkon, munkahelyünkön, boltjainkon, felszáll a buszainkra, és soha nem máshol van, hanem mindig mindenütt közel van hozzánk. És mivel Isten ennyire közel van hozzánk, ezért van az, hogy nem is kell túlmagyarázni, vagy agyonmagyarázni imádságainkban a kéréseinket, nem kell őt hosszasan felvilágosítani életünk vagy napunk eseményeiről, hiszen testiesen szólva az Isten képben van, jól látja a mi életünket. Tudok cselekedeteidről. Ez a szó, hogy cselekedet, ez is sokkal mélyebb, mint első hallásra hangzik. Ezt úgy is lehet fordítani, hogy tudok a te művedről. Jézus tehát minden szeretetből fakadó tettünket egy nagyon szép műnek látja. Olyan mű ez, mint a zenésznek a zeneműve, a képzőművésznek a műalkotása, vagy valakinek valamilyen nagyon értékes életműve. Jézus tehát így tekint a mi tetteinkre, a mi cselekedeteinkre, számára ez egy nagyon szép mű. És kifejti, hogy mi tartozik ebbe. Hited, szereteted, szolgálatod, álhatatosságod. És igazából ebben a négy szóban mindaz benne van, amiről a szeretet szolgálat szól, vagyis ez azt jelenti, hogy minden a hitben élő embernek minden szeretetből fakadó, fáradtságos tette, az egy nagyon szép mű, nagyon szép műalkotás, és ezeket a tetteinket, ezeket a művünket Jézus jól ismeri, számon tartja és értékeli azt. Aztán, mikor Jézus kifejti, amiről beszél és amiről tud a mi életünkben, akkor nagyon feltűnő és nagyon hangsúlyos ebben, hogy a pozitívumok hangsúlyozásával kezdi a mi életművünknek az értékelését. És én azt hiszem, hogy Istentől jó megtanulnunk ezt a fajta sorrendet, és az életünk sokféle területén alkalmazni azt. Vagyis a saját személyünkhöz, a munkánkhoz, vagy éppen a másik ember személyéhez, munkájához való hozzáállásunkban is kezdhetjük az értékessel és a pozitívval. Kezdhetem az Istennel való beszédemet, az imádságot is a köszönettel. Abban is megerősít minket ez, hogy tudatosul bennünk, hogy mi mindenünk van, mennyi minden jó történik az életünkben, hogy igazából megajándékozott emberek vagyunk, és aztán ennek számbavétele és ennek szóvátétele után elmondhatjuk Istennek a kérést, a bocsánatot, vagy sok egyebet. De azt hiszem, hogy az is nagyon hasznos, hogyha egy munkanapunk végén így összegezzük magunk számára a történteket, a nap eseményeit. Kicsit végigpörgetjük magunkban mindazt, amit megéltünk, mi volt örömteli, mi volt értékes, mi volt az, ami szép volt, és az igenis tartást tud és erőt tud nekünk adni, hogy ma is letettem valami fontosat az asztalra, és ma is valamiben előrébb ment a világ én általam. Egy balesetben nagyon összetört, iszonyatosan összetört, szószoros értelmében
összetört ember kérdezte meg az orvosát, hogy hogy bírja ezt csinálni, hiszen engem ön hozott vissza igazából a halál széléről, de vannak, akiket már nem lehet visszahozni. És ez az orvos azt válaszolta, hogy ha én azokra az emberekre tekintenék csupán, akiket elvesztettem, akkor valószínűleg leraknám a szikét, leraknám a fehér köpenyt, kitörölném a DR-t a nevem elől, én azokból merítek erőt, és az lendít tovább engem mindig, akiket visszahoztam. Ez ad életemnek igazi tartást, alapot. Én azt hiszem, hogy nem csak egyéni, magánéleti szintünkön, hanem akár nemzeti szinten is nagyon hasznos az, hogyha sokszor lehangoló jelen, illetve az abból következő negatív jövőkép mellé összegyűjtjük, összeszedjük magunknak az értékeinket, a kincseinket, a lehetőségeinket, ezeket tudatosítjuk magunkban, és ennek használatával kezdjük megváltoztatni a jelent, vagy éppen befolyásolni a jövőnket. Azt hiszem, hogy nagyon lehangoló, hogyha elsüllyedünk a negatívumok mocsarába, jó, ha észrevesszük a pozitívumok, az értékek felénk nyújtott kezét. Eddig arról beszéltem, amit Jézus mond nekünk, hogy tudok cselekedeteidről, és most egy kicsit szójátékkal szeretnék élni, és erről beszélnék a következőben. Tudom a cselekedeteimet. Tudok cselekedeteimről. Azt hiszem, hogy minden azzal kezdődik, hogy Jézus tudja a cselekedeteim értékét és fontosságát, de ebből kell, hogy az következzen, hogy én magam is magam számára tisztában legyek az én tetteim súlyával, értékével, a művemnek a fontosságával. Sok függ attól, hogy hogy tekintünk mi is a saját tetteinkre. Egy történetet hadd olvassak föl, jól illusztrálhatja mindez számunkra. Egyszer egy ember világgá indult, hogy megkérdezze az embertársait, hogy mi hajtja őket, mit csinálnak, és azt miért csinálják. Ezzel kereste a választ maga számára, hogy mit kezdjen a kiüresedett életével. Hamarosan összetalálkozott egy emberrel, aki az út szélén ülve, összegörnyedve követ faragott, és megkérdezte tőle, mit csinálsz? Az egykedvűen ezt válaszolta, látsz mindent, követ faragok. Ezt az embert nagyon lehangolta a válasz, hogy miféle élet ez, egész idő alatt a köveket faragni. Azonban, ahogy ment tovább, nem sokára ismét egy ülő férfibe botlott, aki szorgalmasan egy követ faragott. Tőle is megkérdezte, hogy mit csinál. Ő azt válaszolta, nem látod, sarokkövet faragok. A csalódás csak nőtt ebben a vándorban. Az egész élet boldogsága talán abban van, hogy köveket faragjunk, vagy sarokkövet csináljunk. Ismét egy férfihez ért, aki szintén köveket faragott, és miután meggyőződött róla, hogy milyen ügyes technikával végzi mindezt, megkérdezte tőle, barátom, követ faragsz, vagy te is sarokkövet csinálsz? Erre azt mondta, nem, majd letörölte az izzadságot a homlokáról, és így folytatta, nem látod, katedrálist építek. Jézus arra bíztat, hogy tekintsünk mi is így minden szeretetből fakadó tettünkre, hogy katedrálist építünk azzal. Én azt hiszem, hogy egészen más értelmet nyer, egészen más töltéssel vagy ösztönzéssel telik meg a munkánk. Egészen más, hogy értékeljük saját magunk számára is a részleteket, amiből összeáll aztán az egész életművünk. Ebben a többlet dimenzióban egészen más szint kaphat minden apró hétköznapi részfeladat, akár az unalmas papírmunka, adminisztráció, egy magatehetetlen ember alatt a pelenkacsere, egy kellemetlen betegtájékoztatás, sokféle monotonan ismétlődő hétköznapi feladat, minden valahol többdimenziós tettként van előttünk. Nem csak az ima, nem csak a prédikáció, vagy a tipikusan a spirituális tevékenységek, hanem minden hétköznapi szeretetből fakadó tett. Én úgy érzem, hogy Jézus azzal szeretne minket mindebben megerősíteni, hogy lássuk a saját életünket és munkánkat is magasabb összefüggésekben, nagyobb távlatokban, szellemi vagy spirituális dimenzióban. Így értékeljük, és ez adjon nekünk igenis tartást a munkánkhoz. Teréz anyát is megkérdezték, hogy hogy bírja mindezt csinálni, amit csinál már olyan régóta, hogy leprásokat, haldoklókat szed fel az utcáról, viszi be őket a saját kórházukba, ápolja, kötözi, simogatja őket, és azt válaszolta, hogy minden leprásban Jézust látom, és amit velük teszek, azt Jézussal teszem. És mondhatná valaki, hogy hát ez önbecsapás, ez valamiféle önállítás, elkábítja magát ez a tisztességes, idős apáca, csak hogy az elviselhetetlen munka elviselhetőbb legyen, egy kicsit a romlott húst leönti valami édes sziruppal, hogy ehetőbb legyen, de mégsem erről van szó, hiszen Jézus maga hatalmaz föl minket arra, hogyha egy emberrel is megtettétek ezt, velem tettétek meg. Ő mondja azt, hogy ha egy beteget meglátogattatok, ha egy szomjas embernek egy pohár vizet adtatok, azt velem tettétek meg. Bárkivel bármilyen jelentéktelen dolgot tettetek szeretetből fakadóan a ti hitetek összefüggésében, akkor azt én velem tettétek meg. Ha egy térbeli alakzatot, mondjuk ezt a szemközti oszlopot, legalábbis velem szemközti oszlopot, ezt a hengert levetítjük különböző oldalnézeti síkokba, akkor egyrészt kaphatunk téglalapot, másrészt pedig kaphatunk kört. Hogyha síkban szemléljük ezt az oszlopot, ezt a hengert, akkor az lehet kör is, és lehet téglalap is, de ezzel még nem mondtunk el mindent róla, csak akkor látjuk reálisan, csak akkor látjuk valóságosan, hogyha térbe helyezzük azt, és térben szemléljük azt. Éppen ehhez hasonlóan minden szeretetből fakadó tettünk. A szeretet szolgálatunk, a munkánk, a hivatásunk az egyrészt pénzkereset is, az néha teher is, néha kudarc is, néha álmatlan éjszaka is, de ennél sokkal-sokkal több katedrális építés. Azt hiszem, hogy ez egy lehetőség nekünk, hogy saját magunkról, a hétköznapi munkánkról, hivatásunkról is megújuljon a gondolkodásunk, és máshogy értékeljük azt. Hogy legyen bennünk az az öntudat, és legyen bennünk az, hogy elismeréstől, vagy dicsérettől, vagy média nyilvánosságtól függetlenül is értékes, értelmes, szeretetből fakadó tettem, ami ráadásul emberi életeket tud formálni, és a társadalomra is nagyon jó hatással van. Ez egy szemléletváltozást hozhat az életünkbe, ami számomra valami olyan jelentőségű, mint mikor egy pici vadliba fióka a tyúkok közé születik, és a tyúkok között éli le az életét, közöttük boldogan sétálgat, szaladgál, aztán egyszer csak ráébred arra, hogy a két szárny a teste oldalán az nem pusztán valamiféle esztétikai célokat szolgál, hanem egyszer csak elrugaszkodik a földtől, a magas égbe szárnyalni kezd, és mikor ezt megteszi, akkor azt érzi, hogy kitágul előtte a világ, egészen új szemszögből látja a világot, új horizontot, új földrészeket fedez föl, és nagyon hálás azért, hogy nem beszűkültem, vagy nem vadlibához méltatlanul kellett leélni az életét. Azt hiszem, hogy minden embert fenyeget az a beszűkülésnek a veszélye, hiszen nézhetek saját magamra, emberre is úgy, hogy én csupán egy anyag vagyok, én csupán ösztöneim működése vagyok, vagy a génjeimben előre meghatározott robot, vagy a múltam, a gyerekkorom által futószalagra tett késztermék, egy beprogramozott automata egy egész életen keresztül, nem vagyok más, csak kör és téglalap, nem vagyok más, csak egy olyan repülő, ami a kerekeit használja, de ha így nézek magamra, akkor egy nagyon lefokozott, alul értékelt és beszűkült létezésem van. Viszont tekinthetek magamra úgy, mert talmaz ezzel engem, magamat, munkámat és művemet tekinthetem ilyen több dimenziósnak. Nézhetek magamra is úgy, mint aki egy spirituális síkban éli az életét, Istenre nyitottan, Isten által meghatározottan, megajándékozottan. Kifeszíthetem a szárnyaimat, engedhetem, hogy Isten lelke, mint a szél, repítsen engem, szárnyalhassak, hogy ebből a távlatból nézzek a saját életemre, és abból a távlatból alakítsam azt. Tudom azt, hogy nem könnyű mindig szárnyalni, és nem mindig könnyű elrugaszkodni a földtől. Valamikor nagyon rosszak az időjárási viszonyok, valamikor az embert sokféle súly húzza le belülről és kívülről, vagy éppen a kalitka rácsaiba ütközik a szárnya. Én azt hiszem, hogy újra és újra elmondhatjuk az Istennek, és talán ez a szeretett szolgálati vasárnap is egy jó alkalom arra, hogy elmondjuk az Istennek. Uram, Teremtőm, szárnyakat adtál nekem, a szárnyaimhoz tágas-magas eget, szabadíts ki a kalitkából, vedd le lábaimról a súlyokat, taníts meg repülni, és add a te lelkedet, hogy szárnyalhassak, hogy lehessek az, akinek te elképzeltél, alkottál. Ezt a két szót kaptam én ajándékba, és ezt a két szót adom a testvéreknek tovább. Így bíztat, erősít meg minket, a mindenek alkotója, tudok cselekedeteidről, tudjál te is a saját cselekedeteidről. Amen. A 165. dicséret, 6. versét énekeljük válaszul az ige bíztatására. A 165. dicséret, 6. verse. Istenünk, mi is elmondhatjuk azt, amit elmondott évezredekkel ezelőtt a Zsoltáros. Milyen jó nekem az Isten közelsége. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te közeledben átforrósodhat a szívünk, és a te közeledben új szempontokat, új nézőpontokat, új látást, új belsőt, hozzáállást kaphatunk saját magunkhoz és életünkhöz is. Köszönjük neked, hogy nem példa nélküli a mi munkánk, hiszen mindenben előttünk jártál, téged is az irántunk való, a benned élő szeretet vezetett mindenben. Ezen a helyen szeretnénk imádkozni mindazokért, akik a te nyomdokaidban járnak, akik a saját maguk munkájában, hivatásában, családjában, életközegükben, maguk lehetőségeivel, képességeivel megélik, tettekre váltják a hétköznapi szereteted, tőled tanult szereteted. Urunk, megvalljuk neked, hogy könnyen el tudunk ebbe fáradni. Megvalljuk neked, Urunk, hogy szükségünk van újra és újra a te bíztatásodra, és a te erődre, a te szempontjaidra, és a te lelkesítésedre. Kérlek, Uram, áld meg azokat, akik a hétköznapokban végzik ezt a fáradtságos munkát, adj áldást életükre. Szeretnék imádkozni mindazokért, akikre irányul a szeretett szolgálat, az idősekre, a magukra maradottakért imádkozunk. Könyörgünk azokért, akik ezekben a percekben is a kórházak különböző osztályain fekszenek, vagy éppen dolgoznak. Imádkozunk azokért, akik a létbizonytalanságba kerültek, elvesztették munkájukat, vagy újra és újra fenyegeti őket ez a rém. Könyörgünk azokért, akik életük területén veszteséget élnek meg, fájdalmat hordoznak, vagy éppen gyászolnak. Könyörgünk azokért, akik az élet csodáját várják, egy gyermeket várnak, és gyermekért imádkoznak régóta. Könyörgünk azokért, akik szülészeteken fekszenek, vagy gyermekosztályokon vannak. Te légy ott az élet indulásánál is. Könyörgünk azokért, akik pszichésen megbetegedettek, vagy különböző szenvedélyek rabjai, hadd ismerjék meg szabadításodat. Urunk, áld meg a mi nemzetünket, áld meg a mi népünket. Ajándékozz meg benned való bizalommal és kitartással. és kérünk, hallgasd meg azokat az imákat, amelyeket most egy percnyi csendben magunkban neked elmondunk. Még nyelvünkön sincs a szó, te már egészen érted azt. Így hallgass meg minket Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem testvéreimnek az adakozás lehetőségét, követve ebbe Urunkat, Jézust, aki gazdag lévén szegényé lett értünk, hogy mi a szegénység által meggazdagodjunk. Végül pedig kérjük és fogadjuk az Isten áldását életünkre, szolgálatunkra, hivatásunkra. Maga pedig a békesség Istene áldjon és őrizzen meg titeket, adja nektek békességét mindenkor és minden helyzetben, adjon erőt életetekhez és munkátokhoz. Mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Hirdetéseket, köszöntő szót hallgassuk meg.
Szeretett testvérek, hálát adunk Istennek, hogy megengedte, hogy magyarországi református egyházunk szeretett szolgálatának egy része lehet, egy hangsúlyos és fontos része a kórházi szolgálat. Így köszöntjük erről is nagy tiszteletű Kerekes Márton kórház lelkész urat, és mind azokat, akik a kórházi szolgálatban vele együtt hívogatók, látogatók, és az ő lelkipásztori szolgálatában valami módon részt vállalnak. Isten áldja meg őket. Kedves testvérek, fontos számunkra, amit Isten igéje mond, mégpedig amikor így szól, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Tehát az egymás terhe hordozásának nem csupán jó belátáson alapuló, esetleg viszonos meggondolása motivál bennünket, hanem egy rajtunk kívül, úgymond fölöttünk álló oka van ennek, hogy tudnilik, ami Urunk Jézus Krisztusnak van valami törvénye. Ez a törvény a következő. Azt mondja Jézus, aki kényszerít téged egy mérföld útra, menj el vele kettőre. Ez ugye akkor azt jelentette az egész római birodalomba, hogy a római katona, ha bármelyik alattvalónak, nem kellett ennek fő katonának lenni, ez csak egy légionárius volt, de azt mondta neki, hogy hozd az én bornyumat, azaz ugye az egész katonai fölszerelését. Hiába mondta, hogy én nagyon sietek, mert beteg az anyám, és a katona éppen az ellenkező irányba ment, neki azt vinni kellett. És tudjuk, hogy milyen lélekkel vitték. Aki odatta, az is elkezdett számolni, hogy hány lépés után telik le az egy mérföld. Aki vitte, az még jobban. És Jézus erre valami nagyon érdekeset mond, mert azt is tudta, hogy mikor lejár a mérföld, ha még nem kéri vissza a katona, az biztos, hogy földhöz vágja az, amit visz, aki vitte. És még meg is átkozza a katonát. Jól lehet, a katona az ő békességét védi. Jézus azt mondja, menj el vele még egy mérföldre. És gondold el, hogy hogy meglepődne az a katona, amikor azt mondja, átkozódás nélkül, aki viszi a teret, látom, öreg katona, mennyi sebb hely van rajtad, mennyit gyalogoltál életedbe, hogy biztonságban legyek, viszem én ezt tovább. Ez csak Jézus számára volt elképzelhető. Most gondoljátok el, és milyen rosszul is gondolkozik sokszor a mi népünk, még talán a keresztény nép is, bár szeretném hinni, hogy azért a keresztény nép nem. Mert ugye a kórházban állandóan második mérföldet kell teljesíteni. Én magamról beszélek. Megengedte az Isten, hogy sokféleképpen is sokszor legyek kórházban, és akik ezt értenék, hogy az élet az Istené és nem az emberi, akkor gondolom, hogy nem támadnák sem az orvost, sem a kórházat. De az az iga, amit most hallottunk, nagyon fontos további útmutatást ad. Mert ugyebár azt hallottuk, Jézus mondja, tudok cselekedeteidről. És a cselekedetek miben létéről négy fontos dolgot mond. Szeretetedről, hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, magyarul kitartásodról. Hogy tudnék, megállhassunk mindvégig a hitben. Ezért örülök, hogy ezen a vasárnapon úgy adhatunk hálát, hogy tudjuk, Isten megengedte, hogy földi nyomorúságainkban, betegségeinkben, az emberi tudás legmagasabb szintjén lévő életüket szüntelen második mérföldre adó emberek szolgáljanak a kórházban. Ezért örülünk, hogy itt vannak közöttünk, igazgató úr, osztályvezető főorvosok, tanárok, professzorok, különféle szak szolgálatra rendelt munkatársak, ápolók, és mi is legyünk úgy, miután rendszerint imádkozunk a kórházban lévő betegeink körül forgolódó orvosokért és ápolókért, hogy ők is lássák, nem csak értelme van, hanem erejük is legyen ahhoz, hogy második mérföldeket menjenek. Még megjegyzem azt, hogy ez emberfeletti feladat akkor is, ha normális viszonyok vannak egy kórház fölött, és normális viszonyok vannak az egészségügybe. Éppen ezért korunkban különösképpen is felnézünk azokra, akik mindenféle kormányzati, kormányzási, társadalmi teherrel kívülről is nyomorítottak, és mégis helyt állnak. Isten áldja meg őket. És azt kívánjuk, hogy szolgálatuk ismerje föl, hogy Isten szent lelke úgy gyógyít minket, hogy a miattunk, érettünk, helyettünk szenvedő Jézus Krisztusban gyógyítunk, és szabad hinnünk, a minap kérdeztem hozzátartozójuk temetését bejelentő családtól, hogy tudta-e, hogy meg fog halni. Elképedve rám néz a fiatalasszony, és azt mondja, hát nem gondolja, hogy mi mondtuk neki, hogy meg fog halni. Én megmondom mindnyájatoknak, meg magamnak is. Jézus azt mondta, amikor megkereszteltek minket, íme én veled vagyok minden napon. És én tudom, hogyha menni kell, azon a napon is ő fog engem várni, ahova a szeretteim se tudnak elkísérni. Az orvosaim se tudnak elkísérni, senki. Ő azonban aki legyőzte a halált, él és uralkodik örökkön örökké, Jézus Krisztus az, aki minket vár. Mi mindannyian így tartozunk hozzá. Így legyen ez a hitünk szent tartalma, motiválja szeretetünket, és munkája a mi szívünkben az önként vállalt szolgálatot, és a kitartást, vagy itt a szép biblikus szóval az állhatatosságot, hogy megálljunk mindvégig a hitben. Így legyen Isten áldása a mi diakóniai vasárnapunkon, és a diakóniát végzőkön, hogy miközben szakmai munkáját végzik, ne felejtsék el, a legfőbb diakónusnak, aki az életével szolgált értünk nekünk, Jézus Krisztusnak szolgálnak. Így legyen Isten áldása rajtunk.